Hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások Géczi Dáviddal, Schmidt Andrással, Szajki Vörös Adéllal, Varga Bencével, Balázsi Istvánnal, Kontler Dániellel, Marjai Judittal és az űrhajó többi vendégével. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot streamelsz, az asszony már elaludt, a macska kint vernyög és nem tudsz aludni, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek a felgyűlt gondolatokat, itt a lehetőség, hogy meghallgasd ezt a pár filmőrültet. Lehet, hogy nincs igazuk, de legalább van véleményük. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások.
Sziasztok, ez a 2020 film Odüsszeia Corbin Dallas-szal, vagy Schmidt Andrással és Géczi Dáviddal.
Sziasztok!
Ezúttal a Ferrari című filmről fogunk beszélni, amit december 25-én debutál, de mi csak most fértünk hozzá. Nem tudom, hogy hogy vagy a versenyatos filmekkel, én egész gyerekkoromban azt éreztem, amikor ment a tévébe, hogy így nem értem, hogy mi történik, mert így mennek körbe-körbe a kocsik, és a focit, ezt elmentem a kilátóra, és megértettem. Lehet az a baj, hogy én sose voltam versenyautón, és nem láttam, hogy ahogy össze volt vágva mindig a közvetítés, sose értettem, hogy ki van elől, ki jön mögötte, nem láttam az arcokat, nem tudtam izgulni, én halálba untam mindig a versenyautót, és akkor jött a Hajsza a győzelemért, vagy Győzelembe című filmért. A Rush. Niki Laudás, ugye? És azt mondtam, hogy fú, elkezdett érdekelni a versenyautók világa, és aztán megjött a magyar címén Aszfalt királyai, uh-huh. vagy Ford vs. Ferrari, vagy La Manche 66, három címe is van. Na hát az meg a csúcs nekem a versenyautós filmekben. És akkor így a Ferrari-ra azt mondtam, hogyha fele olyan jó, mint ezek, akkor már fog tetszeni, de szerintem nem fele olyan jó.
Igen. Veled ellentétben mondjuk én egy olyan 30 éve követem a Forma 1-et. Az első versenyen is kint voltam még apámmal, aztán elkövetkező 3-4-en bemásztunk, mert akkor még belehetett, de most már elévült, elmondhatom. Szóval elég régóta követtem, és igazából itt az a gond az ilyen forma, vagy autóversenyes filmekkel, vagy mikor a Forma 1-ről forgatnak, hogy hát ugye egy versenyről, aminek az az izgalma pont, hogy nem tudod, hogy ki fog győzni jó esetben, vagy nem tudod, mi lesz a sorrend, vagy mi fog történni, annak van egy izgalma, azt elég nehéz megjeleníteni mondjuk egy előre megírt, megrendezett filmben, hiszen akkor elvész az izgalom. Tehát egy izgalmas dologról, egy akkor történő valamiről kell egy filmforgatókönyvet írni. Hát nyilván a kettő nem ugyanaz, bármennyire izgalmas egy film. De egyébként a Rush egyrészt a cégé miatt eléggé hát, hagyott kívánni valót maga után, ugyanakkor meg egy tök izgalmas filmre sikerült, és nekem nem voltak ekkora elvárásaim azzal a filmmel szemben, és az tényleg valóban egy nagyon jó hiteles kép volt a Laudáról, és azért működött, mert láttad, hogy a Lauda hogy állt ehhez hozzá. És tök jól írta le, hogy hát ő a fenekével érzi az autót, egyszerűen nem tehet róla, ő érzi, hogy mit kell csinálni. És azzal a német hideg precizitással, ahogy ő élte az életét és dolgozott, és a balesetét annyira, azt is nagyon jól visszaadták, bár ott is a cégéi picit hibázott, de ez az felfogható volt egy életrajzi filmnek valahol, és akkor még ott volt ugye James Hunt, aki az ő tökéletes ellentéte volt, tehát azért működött az a film, mert ott volt egy óramű pontosságával működő német, hát ugye mi ellene, meg volt egy laza angol, aki tett az egészre, és igazából csajozott, cigizett, meg ivott. De akkor a tehetség volt, hogy még ennek ellenére sem tudott veszíteni nagyon sokszor. És volt közöttük egy nagyon durva év, amikor egymással úgy versenyeztek, hogy azóta se látott ilyet az autóversenyzést. Szóval arról lehetett, azért nagyon jó alapanyag volt, és egészen jól megfogták. Nekem a Ford Ferrari után egy picit visszaesés volt, de az is annyira profi munka volt.
Mert a Ford Ferrari-ban megfogták, tehát hogy ott már megvolt a Ford Ferrari, most miért kellett külön egy Ferrari? Nem tudom, értem, hogy piacilag miért kellett, csak hogy ezt a sztorit miért kellett elmesélni, itt volt a családban, a háttértörténetben valami annyira érdekes momentum, amiből hát,
tehát el is el kéne döntenünk, hogy ez egy házasságról szólt, egy híres embernek de egyébként ez is szokványos, hogy van egy szeretője, van egy másik családja, hát nagyon sokat láttunk már ilyet, és akkor nem tud választani a régi feleség, akivel benne van a bizniszben, meg az új, aki fiatalabb, egyik, sőt itt ugye dráma volt, hogy ez egyiknél meghalt a gyerekük, és ezért a feleség vádolt, de mégis együtt maradtak, a másiknál pedig volt egy fiatalabb nő, egy kisfiú valaki, ugye viheti tovább a családi céget. Szóval ez egy végeredményben picit szokványos, kicsit eltér a szokványostól, de alapjában, hogy az ember egy Ferrari című filmre beül, akkor alapvetően autóversenyzést akar látni, meg Enzo Ferrarinek az életét akarja az autóversenyzés szemüvegén keresztül nézni, és nem tudtad, hogy most a családi drámára fókuszáljál, vagy az autóversenyzős részre fókuszáljál, és megmondom őszintén, mert az elején lelőben poént, nekem baromi unalmas volt. Tehát egyszerűen untam az egész filmet. Az a
nem ezzel. Tudom, de hogy lehet egy Ferrari filmet lassúra csinálni egy Driver nevű főszereplővel, én ezen gondolkozom.
Igen. Pedig, ugye a Michael Mann olyan apró aprólékosan készítette ezt elő, hogy az valami döbbenetes. Tehát, hogy én is csak miután utána olvastam, hogy tehát ugye maga a sztori, meg az egész film egy picit lapos volt nekem, és így nem tudtam elkezdeni a Michael Mann egy ilyen filmet rakra az asztalra, hogy mi van emögött. Na most, hogyha nem olvasod utána, hogy mi van emögött, akkor valóban úgy szállsz ki a mozi székből, hogy hát jó, most végültem 2 óra 10 percet, de valójában egy olyan nagyon nagy film élménye nem lettem gazdagabb. Holott, ugye már úgy kezdődött az egész történet, hogy a Michael Mann az még életében az Enzóval pereskedett, hogy ő filmet csinálhasson ebből, és nagyjából meg is kapta az engedélyt erre a végére, és olyan módon kapta meg, hogy például a családi panton, ami a Ferrari családnak a síremléke, ott forgatták valóban a filmet, amikor beül a borotválkozó székbe, abba a székbe ül be, amibe Enzo is ült, a borbély, az Enzo borbélyának a fia, aki borotválja, a kis Peugeot, amivel jár, az a saját Peugeot-ja volt, tehát megszerezték az autót, amivel Enzo járt. Szóval annyira aprólékosan van felépítve, akkor a...
Lehet, de mégsem hozza. Nekem mondták, igen, hogy ha is érezted az olasz hangulatot?
Nem.
És tudod, mi most igen, kicsit szakmázok. Ugye most láttam a Jorgos Lantimos filmet, és pont arról beszélgettünk Varga Bencével, hogy gyakorlatilag ott egy Kodak nyersanyagot fejlesztettek ki azért a filmért, és szuper 35-ös filmre forgott. Na most ez a film, ez egy kistestű Red kamerára forgott, meg egy nagyobb testűre, ilyen Red Raptor, meg ami nekem is van, egy Red Commodore-ra, és ettől a kép egy kicsit digitális, plusz a Michael Mann szereti ezeket a digitális hatásokat. Ilyen volt például a Miami Vice című igen, filmje, igen, vagy a Collateral idején is kezdte ezt a nagyon szar
képvilágot. Mint ha egy digitális kamerával, mint ha vidokat láttad volna, tehát mint hogyha egy időben volt, hogy bejön a digitális kamera, és akkor az tönkre fogja vágni, de nem vágott tönkre semmit, mert leesik a
de
képről.
De itt nagyon kéne érezned a múltat. Tehát itt az olasz filmnek a szövetét kéne érezned, nem ezt a digitális hangulatot, hogy mindenhol egy kamera lóg ki a Ferrari seggéből, és az is zavaró nekem, hogyha valamit történik, baleset, spoiler alert, például a végén a villanypóznának csapódás, az is túl digitális, tehát nem hiába volt, hogy nemrég egy sajtótájékoztatón felszólalt egy ilyen bicskanyitogató csávó, bicskanyitogató stílusban, hogy hát az üldözések elég gagyik voltak, a képi világ elég digitális, hogy mit gondol erről, és akkor kérdezték az Adam Driver-től. És akkor mit gondolok erről? Azt, hogy menj a picsába. Ez volt az interjúban. Nagyon vicces, meg lehet nézni a YouTube-on. Bizonyos szempontból szénére ögtem magam, mert megérdemelt az újságíró, de megnézve a filmet sajnos igaza van, tehát hogy a másik bajom, és Adam Driver engem is elküldene a picsába, én továbbra se értem, hogy miért lett ő a mai A-kategóriás filmrendezők kedvence. Nem mondom, hogy nem jó bizonyos filmekben. Vegyük például Ridley Scottnak a Párbaj című filmjét. És a rossz szerepek egyébként jól állnak neki, mert nagyon ilyen hideg. Általában az nagyon jó a Adam Driverben, amikor hideget játszik, vagy dühöset játszik. Tehát például a Marriage Story-ban, a házassági történetben, és ízzik a szemében a düh, a tanácstalanság, ott tényleg jó. Viszont itt azt érzem, hogy van rajta ez a hajfehérítés, meg hajkiszedés, és vágja ezt a blue steel fejet végig, és nem kerülök hozzá közel. Most aki meg rommá lejátsza, az nyilván a Penelope Cruz, aki egy rohadt jó színésznő, és az ő jeleneteikben nagyon erős a dráma.
De hát tételezzük, hogy ilyen volt Enzo. Tehát egy ilyen típusú embert azt nem játszott.
Olyan, mint Adam Driver?
Hát a viselkedése.
Jó, én láttam Enzót, hogy nézett ki, de hát miért nem? Tehát, hogy régen, ha beraktak egy versenyhatós filmre be egy Al Pacinót, egy pillanatig nem vitatkoztál, hogy olasz-amerikai, egyből érezted az olasz hangulatot. Ha beraktál egy Robert De Niro-t, érezted. Adam Drivernél nem érzem ezt az olasságot. Már a Gucci-ban is elfogadtam, mert a Lady Gaga viszont annyira olasz tud lenni, mert ugye ki eleve olasz a vére, hogy így kisújból hozta azt a töltött galambolasz nőt. Viszont itt nem tudom. Én végig egy ruhafogast látok, és nem tudom. El van mondva, hogy ő Ferrari. Tudod, kiről hittem el? A Christian Bale-ről. Elhittem, hogy az az angol faszima, az rommá fogyta magát, megtanult az akcentust.
Na igen, ezt akartam még felhozni, hogy...
Éreztem a proliságot.
Szerinted, itt jól hallottam, hogy ők olasz akcentusos angollal beszéltek, vagy legalábbis az Adam Driver.
Igen.
De ennek,
igen,
mondd már el nekem, hogy ennek mi az értelme. Tehát, hogy az nem arról van szó, hogy meg kell jeleníteni mondjuk, mit tudom én, ha magyarul beszélő színészek közé, vagy figura közé bejön egy orosz, és akkor elkezdjünk így beszélni, akkor tudod, hogy ő próbál magyarul beszélni. Na de itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy egymás között beszélnek, ugye angolul. Tehát mi értelme van törni az angolt olaszul, mikor tudod, hogy egymás között nyilván nem angolul beszélgettek. Tehát ezt egyetlen egy film tudta jól megoldani, méghozzá a 13. harcos, amikor, ha emlékszel még rá, elkezdte megtanulni azt a nyelvet, amiben ők
Tudom, de azon mindenki röhögött, hogy 5 perc alatt figyelte a tűznél a vikingeket, és hát úgy
azon
állt
röhögtél,
fel a végénbe,
de igazából ott volt...
Már ő nem ívott, mert muszlim volt,
igen,
de
ott volt jól
gyakorlatilag megtanult.
Ott volt jól megcsinálva az, hogy elkezdett beszélni angolul, a halandzsa nyelven, és egyszer csak mindenki, a harcosok is átváltottak angolra. Tehát azzal jelezte a film, hogy most ők egyébként nem angolul beszélnek, csak átváltottak azért, hogy te értsed az angolt. Tehát legalábbis nekem az sokkal hitelesebb volt, mint az, hogy elkezdik törni a laszt. Tehát minek?
És tök érdekes most, hogy mondod, hogy tényleg ilyen a nyelvtanulás is, hogy egyszer csak bekapcsol az értés jobb, egy magasabb fokozatra, és azon kapcsolod magad, hogy már nem idegenek ülnek, akik fura dolgokról beszélnek, és ezt értem, azt értem, hanem így mindent értesz. És ezt nagyon jól hozta az a film. Én sem értem ezt a nagy olaszosságot, tehát ahelyett, hogy erőlködünk, hogy az Adam Driver kicsit hasonlítson, és erőlködünk, hogy legyen olasz, mert hát a Gucci-ba is olasz volt, akkor megint tud olasz lenni, meg... De nem. Tehát az Adam Driver egy ilyen nyúzott arcú zsidó fiú, aki bármit el tud játszani, mert egy kaméleon, pont az olasz nem hiszem el annyira neki. Egyébként vannak szerepek, amik tényleg jó, de nagyon sokban, például Jim Jarmusnál egy ilyen aludt egy csávót, egy buszsofőrt kellett játszani, tökéletesen hozza, tehát az egy Adam Driver szerep. De valamire ebbe az Enzo-ba, ezt az olaszos stílust, ezt nem érzem, ezt még megmondom őszintén, még abban a musicalben, a 9-ben a Daniel Day-Lewis is jobban hozta tőzsgyökeres angol léttére, valahogy
jó,
jobban,
de az egyik
legzseniális
a elfogadtam.
Színész.
Tehát ő tényleg a...
Ő lehet, hogy még japánt is tudna játszani.
Igen, de mondjuk az Adam Drivernél mondjuk vegyük azt figyelembe, hogy ki tudott törni a Star Wars rettenetes karakteréből, ami nyilván az első Star Wars-on röhögtél rajta, hogy egy kamasz fiút játszott 2 méter magasan, aki csapkodott össze-vissza, és
38 évesen. Egy 35.
és egy hülyeségeket csinált, szóval valaki, a Mark Hamill nem tudott kitörni ebből. például. Harrison Ford ki tudott? Tehát, hogy a Daisy Ridley nem tud, vagy nem, én nem láttam
azóta. Jó, csak nekem nincs arányba, tehát a Harrison Ford sármja, az még 40 év után is erős. És a Adam Driver sármja, az meg bizonyos bölcsés csajok mondják, húristen, de jól néz ki. Persze, egy ilyen báhány, na, báhány, bazd meg. Egy bányász, kohos ember is ki tudja gyúrni magát, lásd Charles Bronson, igen. De a Charles Bronsonnak is volt sármja. Ennek a csókának meg rohadt nagy kockái vannak, meg hasizma, meg mellizma, de valahogy én nem érzem ezt a nagy Adam Driverságot, tehát hogy annyira nem, amennyire az arcomban van tolva ez a színész. Nem tudom.
Figyelj, igazából lehet, egy olyan embert kerestek, aki nagy darab, és lehet, hogy a járása, meg ha messziről ránézze, a nézése, az olyan, mint az Enzónak volt, meg az erőszakossága, meg a...
De nem, hát láttam rengeteg fotót, te jobban vagy Enzó, komolyan, mint ez a csávó, és ha már megkapok egy szerepet, akkor kezdjek már valamit, mert lehetett szidni a, ugye most a Napóleont mindenki vörös posztól, leöntötték szarral, megfürdették vérbe, bedöngölték a földbe, ráköptek, ráhúgyoztak és eltemették. Ehhez képest a Joachim Phoenix ezt csinált valamit a Napóleonnal, ő egy ilyen gőgös, de ugyanakkor beszari, magával szembenézni nem tudó gyereket játszott. Erről mit tudsz elmondani? Azon kívül, hogy hordja azt a rohadt napszemüveget, és már a plakáton is ugyanúgy néz, ha megnyitod az IMDb-t, a vörös-fehér plakáton, ugyanúgy néz, mint a kivágott jelenetben. Olyan, mintha a fejét ilyen South Park-os eljárással átragasztottam volna egyik kockáról a másikra. Magyarázza már el valaki, hogy miért kurva jó ez a színész minden szerepre. Miért kell mindenbe az Adam Drivert nézni? Tényleg mindenbe. Van, amiben jó, de nem ennyire. Tehát, hogy igen. Sajnos nem egy Humphrey Bogart vagy egy Bruce Willis, akinek van egy olyan sármja, hogy nem játszik, csak úgy néz ki a fejéből, igen, akkor is elviszi a figurát. Van, hogy igen. Filmet látok. Itt nem látok filmet. Egy csúnya csávot látok, aki van egy fekete napszemüveg, kirobbantotta a mellizmait, és felvett egy öltöny. Tehát te nem lesz olasz, meg nem lesz Enzo.
Igen.
Na jó, kidühöntöd
magad. Egyébként, ha már itt Michael Mann-nél vagyunk, picit csalódás ez nekem, mert hogy az utolsó filmje ugye a 2015-ös Black Hat volt, ami hát értetesen gyenge film volt, már akkor is túlhaladta a számítástechnika a filmet, amikor megjelent. Tehát, hogy az a hacker világ, amit ott megjelenített, az már rég letudta mindenki, szóval az elkésett, és akkor már féltem, hogy valami baj lesz vele. És azóta csak producerkedett az Aszfalt királyaiban, tehát ő már ott ráérzett az autóversenyző sztorira. De...
Hát de volt egy sorozata most, amit én sajnos nem láttam, de hát a kultikus lett, ez a Tokyo Vice, állítólag az jól sikerült.
Hát nem tudom, szerintem nem annyira, de mindegy. Szóval volt neki egy, minden nagy rendezőnek van egy olyan nagy filmes háromszöge, amitől elájulsz. Itt neki több olyan film, az utolsó Mohikán fantasztikus volt, szemtől szembe, igen. A világ egyik legjobb filmje. Akkor a Collateral, az őszhajó Tom Cruise, tehát ez brutálisan jó volt megcsinálni, de már ott is a digitális kamera ugye bevillant egy csomószor ott a taxiba.
Hát igen, már ott elkezdte, tehát a közellenségeknél, meg ott is az a film, az ott például a képi világ nagyon gyilkolja a tartalmat, tehát ott olyan szinten rossz HD kamerákat használtak, hogy így lövöldözött a Johnny Depp, meg a gangsterek, és akkor így elmosódott ez a torkolat tűz, tehát már ilyen pixel hadjárat indult a szemed előtt, amikor meg így rohant az operatőr a igen. kamerával, ilyen hosszú záridővel, így komolyan olyan taknyolt volt a kép, mint a Blair Witch Projectben. Tehát egyszer nem tudom, a Michael Mann-nak van a digitális nyersanyag iránt egyfajta buzantériája, ami egyébként ráragadt sajnos a David Lynchre is az Inland Empire idején, de hogy imádja hallgatni, ahogy nem bírja feldolgozni a kamera azokat a lövés zajokat, és például a Miami Vice-ba olyan a gépfegyver ropogás, mint amikor közvetíti a CNN a háborút, és ebbe volt valami érdekesség, mert ezt a közellenségekbe is áttette, hogy tényleg ettől ilyen valóságosabbak lettek a lövések, úgyhogy kicsit magam ellen beszélek, hogy volt benne újítás, de mégis valahogy együtt ezt a digitális világot elengedhetné már a fenébe a Michael Mann. Én nem szeretem.
Lehet, hogy azt gondolja, hogy ebben úttörő tud lenni. Vagy tud egy olyan...
A szarban?
Hát, hogy ő próbálkozik azzal, hogy valami, vagy valamiért tetszik neki. Tehát ő megengedheti magának, hogy tetszen neki valamint, ahogyan a Ridley Scott is megengedheti magának, hogy csináljon szarfilmeket, vagy csináljon egy olyan filmet, aminek köze nincs a történelmi hűséghez, és azt mondja, hogy kapjátok be. Tehát, hogy azt gondolják ezek az emberek már így 70 fölött, hogy ilyen életművel álltuk mögött, hogy nekik ez lehet. Ami bizonyos szempontból rombolja az imidzsüket, az teljesen egyértelmű. Na mindegy, visszatérve a filmre, az a problémám vele, hogy nem tudtál azonosulni senkivel, láttál egy, és lehet, hogy ilyen volt az Enzo, csak ugye az kevés, ha bemutatod, hogy valaki pontosan milyen volt. Tehát valamit mondani kellene a sztorival. De ha nem tudsz mondani semmit a sztorival, legalább kellene lenni egy olyan szereplőnek, akivel azonosulni tudsz. Hogy akinek tudjál szurkolni.
De itt van a farcú főszereplő, aki a napszemekben néz maga elé, nem tudsz. Meg néha töpreng, hogy el kellett volna mondani. Ennyi a drámája a filmnek, hogy el kellett volna mondani a feleségemnek, hogy olyan nőt kurok, akitől van még egy gyerekem, igen, el kellett volna mondani. Igen. De ez kevés egy filmhez, tehát hogy, és egyébként az is kevés, amit a Ferrari-ból kihoznak. Tehát a Ferrari-ról sokkal több minden derül ki a Ford szemszögéből, mert hogy miért féltek tőle, hogy milyen a forma tervezése. Nem lettem Ferrari buzi, míg a hogy hívjáknál, a Ford vs. Ferrari-nál, azt éreztem, hogy elkezdtek érdekelni a régi formák, a régi versenyautók.
Hát az a Ford GT, az fantasztikus La Manche volt. Tehát az annyira, hát olyan igen, fantasztikus autóterv volt, hogy ez valami hihetetlen, de egyébként tök érdekes, az viszont jól hozza a film, hogy abban a korban egy dologban hittek, erősebb motor, jobb fék, de mondjuk a guminál nem gondolkodtak, hogy talán lehet, hogy másfajta gumival kéne versenyezni, az aerodinamikát egyáltalán nem értették még, hogy talán a leszorító erővel kéne foglalkozni, nem pedig az, hogy áramvonalasztani a kocsi, mert előbb-utóbb el fog repülni a kanyarba, ha nem tapad, nem nyomja semmire az aszfaltra. Szóval ez az autóversenyzés hőskora volt, és ott valóban ezek az autóversenyzők valóban a modern kor gladiátorai voltak. Mert ugye a mostani Forma 1-esek is elmondják, hát ők minden alkalommal az életüket kockáztatják, ami hát ha nagyon akarom, igaz, de hát ennyivel egy rúdugró is az életét kockáztatja, mi van, ha mellé esik a szőnyegnek, tudod. Szóval ma már azért nagyon, nagyon biztonságosá van téve a Forma 1, meg az autóversenyzés. Persze, nyilván 300-an mész, akkor semmi nem biztonságos, de abban az időben mondjuk 250-nel menni egy ilyen autóba, ahol nem volt biztonsági öv, virsli gumikon száguldoztál egy hulladék dobfékkel, szóval egy ilyen bilivel a fejeden, hát azt viszont nagyon jól mutatta, hogy hát ha baleset van, Hemingway, akkor kirepülsz.
Hemingway mondta.
És vége.
Kirepülsz és meghalsz. De Hemingway mondta, hogy három sport van, ami létezik, az egyik a hegymászás, a másik a bikaviadal, a harmadik a versenyautó. És ugye Hemingway mindig kicsit túl macsózta a dolgokat, vagy mindig kereste a nagyon férfias dolgokat, és szerintem a férfias dolgot a halálban látta, igen, meg, vagy a halállal való dacolásban, igen, hogy te mondod, ez tényleg a versenyautózás hőskora, és ez egy érdekes szempont lett volna, ha mondjuk arra a dramaturgiai elemre van felfűzve a film, hogy itt folyamatosan halnak meg a Ferrari versenyzők, és neki milyen morális, hát nem is tudom, szerepvállalása van, tehát kicsit, mint az Oppenheimernél, mondjuk én az Oppenheimerben is azt tartom a fő hibának, hogy látom szenvedni a Cillian Murphyt, de nem érzem igazán, és itt ha ezt éreztem volna, hogy ez a versenyautó, ez gyakorlatilag a felnőttek játéka, a felnőttek luxus játéka, és az olasz márka és forma és modern gyakorlatilag brand managingnek az alkonya, vagy fénykora, nem tudom meghatározni igazán, melyik talán fénykora, igen.
Fénykora, igen, mert ugye akkor még nem vált el annyira a közúti autó a versenyautótól. Tehát ők ugye benne is van a filmben, hogy a modellszám hogy mondjam, az eladási számoknak a növekedését várták attól, hogy hogyan szerepelnek egy versenyen. Mert ha megnyertek egy Le Mans-t, akkor mit tudom én, 400 darabbal több Ferrari tudott eladni. Tehát ilyen számok mentek, és akkor ugye meg kéne duplázni a termelés, mit tudom én. Ma már azért ez nem így van, mert például a Renault is gyárt Form 1-es motort, gyártott 10 éven keresztül, de senki nem azért vett mondjuk egy Megant, meg egy Fluence-t, mert hogy a Form 1-es támogató, vagy Form 1-es motorokat is gyárt a Renault. Tehát ma már ez egy kicsit szétvált, de akkoriban az utcai autók azok hajaztak a versenyautókra, és nagyon fontos volt minden egyes győzelem, mert a cégnek az életben maradását jelentette, meg az eladási számok növekedését jelentette. De ettől függetlenül tényleg gladiátorok voltak a versenyzők, és ez baromi jól mutatta a film, hogy a legmenőbb színésznővel járhatott nyilvánvalóan az, aki már egy Ferrari ülést megkapott, mert hát ő volt az, akiről tudták, hogy nem biztos, hogy ki is fog szállni belőle egy verseny után. De egyébként jól mutatta Enzónak a nőkhöz való viszonyát, hogy bejelentette a srácnak, hogy ne a nőt ne hozzá el többet fotózás, mert a nőt fogják fotózni, nem az autót. De
ne a nőt nézze,
de még nem tudta az öreg Enzó, hogy bizony egy autót a jó nővel sokkal jobban el tud adni a férfiaknak, hiszen a férfiaknak a jó nő is legalább olyan fontos, mint az autó. Tehát annyiban jó volt, autentikus volt a
meg
film.
Meg tudom határozni, hogy mitől rosszabb ez koncepcióilag, mint a többi versenyautós film, ugyanis a Ford Ferrari-ban ugye van egyfajta Enzónk, aki a Shelby, és aki felkéri ugye a sofőrt, hogy nyerje meg ezeket a versenyeket, és addig tervezi, addig fejleszti, addig harcol az öreg Forddal, hogy megvalósulhasson ez az együttállás, hogy a tökéletes versenyző a tökéletes gépben. Van miért izgulni, és van drámája az egész történetnek, meghal, egyedül marad a fia, stb. Míg a Niki Lauda és a segíts az angol versenyzőt,
James
a Marshall, vagy mi a? James Hunt, igen, a James Hunt-tal együtt, már rég láttam 10 éve, gyakorlatilag egy gyönyörű párharcot mutatnak, és együtt izgulsz az autóversenyzőkkel együtt, míg itt van egy Ferrari, aki egy üzletember, és ő rohadtul nem ül soha bele abba a rohadt kocsiba, és izgulsz olyan pilótákért, akik gyakorlatilag olyan szarul vannak megrajzolva, mint karakterek, igen, hogy nem tudsz róluk semmit. Tehát, hogyha megnézel egy bármilyen sorozatot, azért egy 40 percet szán arra a karakterre, akit utána mondjuk megöl egy sorozat, és egy kicsit is tudsz azonosulni. Na most én nem tudtam sokkal jobban sajnálni a halott versenyzőt, mint amikor a Facebookot pörgettem, és látok haláleseteket, és el tudok szomorodni egy pillanatra, de már pörgök tovább. Tehát egy filmnek sokkal mélyebben kell elintézni ezeket a nem is tudom, érzelmeket bennünk, tehát hogy ahogy egy könyv, egy jó regény veled van napokig, vagy egy hónapig halassan olvasol, mm-hmm, egy filmnek van két és fél órája, itt 2 óra 10 perce kifejteni ezt a hatást, de ha csak a Ferrari-ra, az üzletemberre és az ő nyomorára koncentrál, hogy ne mondja el a feleségek, hogy van egy zabi gyereke, erről nem lehet filmet csinálni. Tehát ugye nekem ez a bajom, hogy most tudnék magyar példát is mondani, ahol mondjuk van egy verseny, és a főszereplő ott szurkol a végén a versenyzőnek, hát nem érdekes sajnos, tehát hogy nem, nekünk neki kell szurkolni, tehát a Ferrari-t vagy nem kellett volna megcsinálni, vagy nem így, tehát hogy ez nem tesz ki egy filmet.
Lehet, hogy annyira felhúzott ez egyébként, hogy lefogom, hát majdnem azt mondtam, hogy lefogom tölteni, de hát ilyet nyilván nem csináltam soha életembe. Tehát inkább
a filmes soha
az életbe, de hogy
nézd rá a polcomra, több ezer
valahogy,
film
van. Valahogy így van, megszerzem VHS videókazettán a 2000, nem is tudom, 2003-as Ferrari-t, amit az olaszok csináltak, Dino, vagy nem, a Enzo Ferrari-ról,
Na, eláruljuk, hogy ilyenkor mi is letöltünk. Egyébként Magyarországon legális ugye az enkórozás.
Nem tudom, miről beszélsz, soha értem, nem hallottam, és nem is találkoztam ezzel az emberrel.
Ja,
nem.
De hát ilyen ritka filmeket honnan a pikulából szerzel, mert hát igazából a streamingen sincsenek fönt ritkaságok. Na igen, szóval, és az a Ferrari szerinted jobb
hát
lesz?
Hát szerintem igen. Tehát ez most felcsigázott annyira, hogy megnézem az olaszok Ferrari filmjét, mert hogy abszolút igazad van ebben, hogy és sajnos ki kell mondanunk, hogy nem volt jó a rendezés, nem volt jó a koncepció, nem volt fókusz. Autóversenyzős filmnek karcsú volt, családi drámának karcsú volt, életrajzi filmnek karcsú volt. Tehát kevés volt az egész, és ezért unatkoztam rajta, most már így meg tudtam fejteni veled együtt, mert uncsi volt. Talán, hogyha másfél órában van, de hát ma már nem gyártanak másfél olyan filmeket, ugye nagy sajnálatomra, tehát hogyha másfél órában lett volna az elmesélve, talán érdekesebb lett volna, de hát nem történt semmi olyasmi, amiért egy Michael Mann-nek filmet kell rendezni, nem igaz? Tehát,
nem, de az a helyzet, hogy ilyenkor okos az ember, de annyira tudom, hogy az kellett volna, hogy folyamatosan halnak meg, nem tudom, hogy így volt a valóságban, hogy folyamatosan halnak meg a pilóták, és egyre nagyobb a nyomás a Ferrarin, és a végén építeni végig ezt a karaktert, vagy egy-két karaktert, és elveszteni őket, és a legvégén elveszteni a filmnek a másik főszereplőjét, aki a pilóta. Na akkor ez már igen, egy sokkal izgalmasabb film, benne, és a végső, hogy hívják, akciójelenetet, én hát nem tudom, tehát hogy túl digitális az, hogy felrepül ez a levegőbe, neki csapódik az oszlopnak, még akkor is, ha így történt.
Így történt, tehát ő annyira
meg kellett volna csinálni. Na jó, de akkor ezt nem kellett volna számítógépre hagyni, és pláne nem az, hogy láthatóan az első, másodikra azt mondta a Michael Mann, hogy jaj, ez nagyon jó, így jó, ahogy van, hagyjátok így. Szóval nincs kidolgozva, nincsenek részletek egy 2023-as filmbe, nem ilyen egy számítógépes trükk. Tehát ez olyan, mint a 20 éve csinálta volna valami kezdő csávó a Vettánál, vagy a Industrial Light and Magic-nél.
Ott is feszül egy ellentmondás, hogy aki a digitális kamerát, meg a digitális látásmódot ennyire isteníti, hogy gyakorlatilag rámennek erre a filmjei, pont annál esik le a képről a cégéi. Tehát, hogyha nem esne le, akkor azt mondom, hogy hát igen, ő egy ilyen típusú rendező, aki a digitális technikát ennyire tolja. De ugyanakkor meg hülyén néz ki, mert látod rajta, hogy egy bábú repül erre, arra, meg mit tudom én, de nem tudom, lehet, hogy túl szigorúak vagyunk vele.
Biztos, és van, akinek tetszett, és lehet, hogy egy vasárnapi Ferrari és mozinézésre ez tök elég, csak túl jók sajnos az elődök, amik az elmúlt 10 évben készültek versenyautós filmek. Hát, ha valaki ilyen filmet akar nézni, biztos azt mondanám, hogy előbb azt a kettőt, és hogyha nagyon ráér, akkor nézze meg ezt.
Igen, de egyébként...
Ez ugyanolyan, mint az életrajzi filmek, mert a zenés életrajzi filmek, most készül a Michael Jackson film, most fogják bemutatni a Bob Marley-t, tavaly előtt volt az Elvis, és hát nem mindegyik van ugyanazon a szinten. Nem.
És az a helyzet, hogy kezdek megcsavarlani már ezektől az életrajzi filmektől, most a Bohemian Rhapsody az bejött, bár teljesen másként történtek ott is a dolgok a valóságban, és azóta futószalagon jönnek, és úgy érzem, meg fogom unni ezeket, és nem is fogom megnézni. Nem biztos, hogy Michael Jacksonra kíváncsi vagyok amúgy. Miután rossz, megnéztem a kétszer kétórás Michael Jacksonra dokumentumfilmet, hogy mi történt ott egyébként Neverlandben.
Hát jó, csak ha pedofil oldaláról beszélünk, ami most nagyon felkapott téma, az nyilván más irány, de a Michael Jacksont is majd meg kell fogni egy oldaláról, mert sokkal hálásabb, a tényleg körülötte és vele történnek a dolgok, mert ez a Ferrariról nem mondható
igen.
el.
A kérdés, hogy mennyire tudsz elvonatkoztatni ugye a dolgokról. De szerintem Michael Jackson egyébként nem volt pedofil, hanem ő de csak a személyes véleményem.
Ez már egy másik podcast.
Igen, de egy felnőttben megbúvó gyermek volt. Tehát igazából ő gyerek volt végig.
Attól még lehetett pedofil, de mindegy. Majd csinálunk külön egy Michael Jackson anyagot, és akkor erről szépen vitatkozunk, meg elhívjuk a Balázs Istit, aki behozza a republikánus pártot is, de te hanyas pontot adsz erre a filmre? Én elárulom, hogy 5-öst.
Mielőtt még mondok egy pontozást, azért azt lehet, hogy egyébként velünk van a baj, mert ha igazi autóbuci vagy, akkor lehet, hogy észreveszed azokat a dolgokat, amiért elvigyorodhatsz egy ilyen filmben is, ahol ránézésre nem történik semmi, mert hogy például a Stirling Moss nagyon híres pilóta szerepében azt a Ben Collins-t látjuk, aki egyébként a, mit tudom én, 10 éven át futó Top Gear-ben alakított a Stiget, amire egy egész brand volt építve, hogy nem tudhatod tudni, hogy ki az a pilóta, aki a Form 1-eseknél is jobban vezeti az autókat, és őt most ide behozták, vagy Marc Genet, aki a Schumacher korszaknak volt az egyik legmeghatározott tesztpilotája, simán kameózik benne és szerepel. Tehát, hogy voltak olyan, hát és akkor nem beszélve még a szőkére melírozott Patrick Dempseyről, aki valójában egy autóversenyző is, és Le Mansban nyugodt szívvel versenyez. Tehát ezek olyan kis apró momentumok voltak, hogy az emberek ezen így, akik ezt így értik, így elvigyorodnak, és azt mondják, hogy mekkora húzás, hogy itt van. De alapjában véve sajnos nem volt egy túl jó film. Én mondjuk az 5-ösnél jobbat adnék neki, de hát, hát én azért egy 6,5-et azért adok neki az aprólékos odafigyelés miatt, de nem állta meg a helyét, sajnos azt kell, hogy mondjam, mint történet.
Akkor
nincs más hátra.
Hallgathattok bennünket, igen, Spotify, Apple Podcast, Facebook, Instagram, TikTok, és emellett a promotions.hu oldalán találkozhattok velünk, és hallgathattok más kritikákat is, amikor kevésbé vagyok felpaprikázva, mint ennél a filmnél.
Hallgassatok egy Nyugodt Dávidot is. Sziasztok!